hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Az idei Bocuse d'Or séfversenyről hoz ma Buza Sándor egy beszélgetést a Menni Enniben, a Bocuse d'Or Akadémia elnökével.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor. 2023. január 23-án rendezték meg a Bocuse d'Or világbajnokságot Lyonban. 24 ország szakácscsapatai mérték össze a szaktudásokat, és világra szóló eredmény, a magyar csapat harmadik helyezést ért el, vagyis megvan a dobogó. A fogásokat idén is Dalnoki Bence, a két Michelin csillagos tandétterem szuséfje és Nyikos Patrik komi készítették el, a két Michelin csillagos stand tulajdonos séfje Szél Tamás irányításával. A telefonvonal túl végén pedig már itt van Hanvas Zoltán, a Magyar Bocuse d'Or Akadémia elnöke. Szervusz Zoli!
Szervusz, én köszöntöm a hallgatókat!
Eltelt egy hónap, én azt gondolom, hogy ez az egy hónap már talán elegendő volt ahhoz, hogy tiszta fejjel átértékeljétek, visszanézzetek arra, hogy hogy sikerült, mint sikerült, mit lehetett volna jobban tenni, illetőleg milyenek azok a tapasztalatok, amelyekkel majd felvérteződve neki fogtok futni a következő versenynek és a következő időszaknak. Szóval először is, hogyan értékelte a Magyar Bocuse d'Or Akadémia ezt a sikert?
Tulajdonképpen nagyon nehéz szerénynek maradni, de alapvetően erről szólt a mi munkánk az elmúlt évtizedben, hogy amikor mi először kijutottunk a lyoni versenyre 2013-ba, akkor elhatároztatott az a Bocuse d'Or Akadémiában, hogy mi egyszer dobogóra szeretnénk állni, és ennek egy nagyon hosszú, kitartó, küzdelmes, alázatos melójával, munkájával, rengeteg energia befektetésével sikerült ezt a sikert elérni.
Egyértelműen sikerként könyveltétek akkor el?
Abszolút. Tehát, hogy a Bocuse d'Or azért nevezzük nevén a világ leghíresebb, legelfogadottabb és a legkomolyabb gasztro elitet tömörítő szakácsverseny. Tehát aki itt labdába tud rúgni, az dobogóra tud kerülni, hiszen nem is. Nyilván van egy győztese a versenynek, de alapvetően a Bocuse d'Or is úgy definiálja magát, hogy az első három kerül be abba a bizonyos Winners Clubba, ami beírodik a történelmi könyvekbe, és az első helyzettek, tehát a valamikori első három helyzettek lesznek részt nagyon aktívan a verseny lebonyításában, szervezésében, és hát ők a győztesek. By the way, a Paul Bocuse világhíres étterme előtti bejáratonnál résztáblába bevésődött Magyarország és Dalnoki Bence neve, tehát ez innentől kezdve a történelmkönyvek így tekintenek Magyarországra. Még egy információ, rengeteg ország szeretne dobogóra kerülni, tehát itt a skandinávok, franciák és az Egyesült Államok mellett nagyon-nagyon sikerült senkinek az elmúlt 10-15 évben.
Mit szólt a nemzetközi szakma a sikeretekhez? Mert azért, csak bocsánat, zárójelbe, azért az elmúlt 3-4-5 évben a magyar csapat és a magyar keret az állandóan ott volt, megmutatta magát, mindig följebb lépett, tehát volt egy ilyen grow up, ha szabad ezt mondani, egy ilyen felnövés, de mit szóltak ez a harmadik helyhez, a nemzetközi szakma?
Én azt hiszem, hogy megnyugvásra vették tudomásul, ha szabad ilyen, megint nem álszerényen fogalmaznom, mert hogy tényleg Magyarország rászolgált erre a sikerre, én azt hiszem, hiszen 2016 után 2022-ben másodszor is Európa-bajnokságot rendeztünk. Nem sikerült még egyetlen országnak sem ez a bravúr. Mind a két helyen, ugye az 16-ban elsők lettünk, 22-ben másodikok, és azért az európai csapatok a világversenyen, tehát 12 európai csapat kvalifikálja magát a világdöntőre, előkelő helyen szoktak lenni, az első 14-ben európai csapatok vannak. Tehát aki Európából a dobogóról jön, az nagyon erős és komoly esélyekkel indul neki a lyoni versenynek. Ugye ez Tamás esetében is így volt a 16-17-es versenynél. Ott egy banális nyilvánszi dolog volt, hogy ő a negyedik helyen tudott csak bemanővereződni. És azért azt is hozzá kell tennem, hogy azért a Bocuse d'Or nyilván egy tekintélyelvű versenyben, attól függetlenül azt gondolom, hogy legobjektívabb eredmény születik a verseny végén, de el kellett érnünk gasztó diplomáciában, meg a tudásunkkal is, hogy elhiggyenek minket, és egyenlő félként tekintsenek ránk a világ legjobb szereplő országainak a versenyzői, sűrű tagjai.
Ugye azt mondtad most, hogy egy objektív versenyről van szó, és ez mindig felveti azt a kérdést, hogy akkor, amikor olyan exakt sportágokról beszélünk, ahol mondjuk számokkal dolgoznak, de valóban mondjuk egy futás, ott kész, megvan a másodperc, annyi idő alatt teljesíted, akkor nyersz vagy nem nyersz. Azért ez a verseny mégiscsak egy pontozásos alapú verseny. Mennyire lehet fölkészülni azokra a kis apró szösszenetekre, amik ilyen nagyon pici nüanszokkal jelenthetik azt, hogy valaki megadja azt az egy pontot, ami a végelszámolásnál nagyon sokat jelenthet, vagy éppen nem adja meg?
Ezeket a tapasztalásokat tettük össze, szummáztuk erre a verseny felkészülésben, és igyekeztünk megragadni minden olyan nyilvánszi dolgot, ami az elmúlt versenyeken esetleg úgy éreztük, hogy ebben maradt egy-két pont. Hogy mondjak erre példát is, például a konyhai munka, ami egyébként azzal hoztuk be magunkat a harmadik helyre most is, mert a konyhai zsűri adja az összpontszámnak a 30%-át nagyságrendileg. Azt nagyon komolyan fölkészültünk, és azt nagyon sokszor elpróbáltuk, és nagyon-nagyon kritikus szemmel néztük a felkészülés alatt, hogy a csapat hogy szerepel. Ugye a konyhai munka az azt jelenti, hogy hogy dolgoznak együtt, hogyan kommunikálnak együtt, milyen rendezettek, milyen szép a formaruhájuk, hogyan tartják tisztán a területüket, hogyan spórolnak, hogyan felelnek meg a fenntarthatóság elvárásainak. Tehát egy nagyon-nagyon sokrétű történet az a dolog, és erre nagyon igyekeztünk fókuszálni. Vagy a másik ilyen dolog, amit visszahoztak a versenybe, az, hogy minden országnak be kellett mutatni valamilyen szinten a saját gasztronómiájára, nemzetére, alapanyagára jellemző valamit. És mi azt ugye két olyan dolgon keresztül, a gulyás fűszerezésén és a tokai asztalon és annak több arcán keresztül mutattuk be, ami szerintem eltalálta a zsűri tagokat, mert azért mégiscsak profik, 1-2-3 istencsillagos séfek ülnek a zsűriben, és nagyon könnyen azonosították Magyarországot azokkal az ízekkel. Még ha az kagylóval is volt egyébként a gulyás fűszerezés, de talán előjött belőlük az ízhatás, aminek egyébként 10%-a múlott a versenypontoknak.
Egyébként azt tudta a közönség, hogy mondjuk van egy ilyen kis apró részversenye is ennek a nagy megmérettetésnek? Mert pont azt akartam volna kérdezni, csak megelőztél egy picit, hogy alapvetően ez egy nagy, egységes elvek alapján lebonyolított verseny. Mekkora alkalom van megmutatni a nemzeteknek a saját maga kis gasztrokultúráját, a saját maga kis fűszerezését, a saját maga kis főzési technológiáját, de akkor ezek szerint erre van alkalom, és ezt fontosnak tartják azok is, akik ezt szervezik.
Természetesen, csak ugye itt volt az elmúlt években egyébként az elmúlt két verseny, ezt kivették a versenytételek közül azért, mert ugye azért nem teljes mértékben elvárható, hogy minden zsűritag a másik 23 országra jellemző mindenféle dolgot ismerjen, és ezen felszólaltak, egyébként Thomas Keller volt ennek a fő szószólója, hogy szerint ez nem elvárható, és ezt félretették egy időre, és most azzal a feltétellel hozták vissza, hogy a reggeli 11 órás kóstoló zsűri leülésen volt egy kis meeting a kóstoló zsűrinek, mind a 24 tagnak, meg nyilván a zsűri elnökségnek. Minden ország, aki aznap versenyzett, az első nap az első 12, a második 12-nek kellett prezentálnia, hogy mit keressenek. Tehát picit beszélni az ország gasztronómiájáról, picit elmesélni, mit keressenek majd azokban az ételekben, és azt kellett olyan mértékben megtalálni, és annyira azt eltalálni, hogy az lehetőség szerint minél több pontot hozzon. Tehát ennyivel azért egyszerűbb volt a dolgunk, én magam prezentáltam Magyarországot, de hát minden zsűritag a saját országát mutatta be, hogy mit keresünk az ételben.
És amikor a te prezentáció történt, akkor gondolom azoknak, akiknek prezentáltál, azoknak alkalmuk is volt éppen az adott pillanatban megkóstolni azt, amiről beszélsz, hiszen különben hogy képzelték volna el?
Nem. Tehát azt tudtam megbeszélni 11 órakor, hogy majd, amikor elkezdődik a kóstolás, meg mindenki így mutatta be az ételét, mit keressen, és mindenki tudott jegyzetelni, de mi csináltunk nagyon ügyesen egy jegyzetet is, amit kiosztottunk mindenkinek, mind a tokainak ugye az összes arcát, ugye pezsgőként, ecetként, aszuként és szárazborként bemutatva, vagy éppen a gulyás fűszerzésre, gulyásra is tettünk egy kis elmélkedést ebbe az egész történetbe. Tehát kézzel fogható volt nekik, és be tudták azonosítani akkor, amikor eljött a kóstolás ideje, hogy mit keressenek abban az ételben.
Mi volt a magyar csapat legnagyobb erénye?
Mi volt a legnagyobb csapat? Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem az, hogy borzalmas jó versenyző típusok. Tehát nagyon-nagyon nehéz volt kizökkenteni őket, rendkívül hideg, nyugodt, kimért, kiváló szakemberek, akik nagyon magabiztos tudással rendelkeztek, és ezt mindig elmondom minden interjúban, hogy Bocuse d'Ornak csak aztnak szabad mennie, akinek hosszú évek, akár egy évtized nagyon stabil csúcsgasztronómiai háttere van, és onnantól lehet valaki Bocuse d'Orosodni, hogy még azon felül rátegyük azokat a képességeket, készségeket, amik ahhoz kellnek, hogy sikeresen tudjon versenyezni valaki ezen a versenyen.
Hát igen, amit mondasz, ez nagyon fontos tényező. Én épp ugye Bencével én is az elmúlt időszakban beszéltem még szerintem a Lyoni verseny előtt, és pont rákérdeztem arra, hogy milyen versenyző típus. Azt mondta, hogy ő rettentően nyugodt tud lenni kritikus pillanatokban, és nagyon hideg fejjel látja azokat, amiket meg kell oldania. Természetesen a kezében nagyon-nagyon sok munkaórának kell lennie. Valójában akkor egy ilyen óriási versenyen össze együtt kell, hogy álljanak a csillagok egy nagyon-nagyon jó szakmai tudással és egy nagyon jó versenyzői típussal megáldott versenyzővel.
Így van, és az sem baj, hogyha még van egy kis szerencséje is a csapat.
Na jó, hát az mindig kell.
Vagy akkor, amikor éppen kisorsolják, hogy melyik nap versenyezzen a csapat, vagy éppen hanyadikként főzzön. Tehát vannak ilyen kis berögződések, amik azt gondolunk, hogy elengedhetetlen egy nagyon sikeres szerepléshez.
Ugye még az elején beséltél arról, hogy most már a nemzetközi szakma is megemeli a kalapját a magyar gasztronómia vagy a magyar csapat előtt. Hogyan érződik? Érződik a tisztelet? Vagy érződik az, amikor a magyar csapat megjelenik most már az elmúlt években mindig a porondon, akkor ott azért úgy egy picit jobban megállnak, hosszabban nézik, nagyobban mosoly talán, vagy nem tudom, milyen volt ez a fejlődés az elmúlt 4-5 évben?
Tökéletesen összefoglaltad, tehát ez nagyon nehéz szavakba önteni, de ezt érezni. Tehát ezt érezni lehet, hogy bekerültél abba a kutba, elfogadnak, egyenlő félként kezelnek, kíváncsiak rád, úgy, ahogy mondtak, rengeteg nézelődő volt, és kamerával rögzítették a magyar csapat munkáját, már itt Budapesten is, de most itt Lyonban is. Abból a mosolyokból, abból a köszönésekből, azokból az ölelésekből kiderül az, hogy... Tehát ezt érzed, tehát ezt nem tudom máshogy mondani, ezt érzed, hogy elfogadtak, befogadtak, és ott vagy közöttük.
Ugye most az első lett Dánia, a második pedig Norvégia, és azt tudjuk, hogy az északi országok hegemóniája az úgy tűnt, vagy úgy tűnik hosszú évek óta, hogy az megingathatatlan, tehát ledönthetetlenek ők. Most Magyarország föllépett a harmadik dobogóra. Ez jelenthet egyfajta trendváltást?
Hát én csak bízok benne, hogy Magyarország föllépett erre a dobogóra, és reméljük itt is ragad. De azért azt azért ne felejtsük el, hogy tehát az, hogy legközelebb is ilyen csapatunk, ilyen versenyzőnk legyen, ennyire jól működjön minden, azért az nem biztos, hogy minden verseny így van, de nyilván a Magyar Bokuszor Akadémnak az a dolga, hogy elkövesse mindent, és legalább ilyen mérték, vagy még ennél jobban segítse a következő magyar versenyzőt. Aztán mi meglátjuk, hiszen tavasszal kiírjuk a selejtező témákat, nyáron el fogjuk dönteni, kell a selejtezőt tartani, és októberben pedig már magyar döntő lesz, hiszen 2024 márciusában jön a következő Európa-bajnokság Trondheimben.
Azt lehet tudni, hogy ez a csapat ugyanúgy elindul-e ezen a selejtezőn, a magyar selejtezőn?
Nem, ennek két oka is van, tehát Patrik nem indul, hiszen kiöregszik.
Ja, igen, hát ugye.
Ugye a Lyoni verseny időpontjában 22 évesnél fiatalabbnak kell lennie. Bence is azt mondta, hogy ő most kihagyná a következő versenyt, ő nem zárta ki, hogy egyszer visszatér majd, de ő pont azzal érvelt minden interjújában, hogy hallottam, hogy a dán srác az ugye egy 10 évvel idősebb volt nála, tehát neki még több tapasztalata volt, még elegánsabban dolgozott, még higgadtabb volt. Ő azt gondolja, hogy majd visszatér, Tamás meg hát nyilván a Bocuse-nak a mohikánja, majd meglátjuk.
Ő ott lehet végig, és mindig segített.
Ő gyakorlatilag így van.
Viszont ugye, hogy a Bence és a Patrik, hát a Patrik ugye a kora okán visszalépett, ez mondjuk adhat egyfajta nagyobb lendületet azoknak, akik most pályázhatnak, és akik azt gondolják, hogy akkor most neki veselkedek, és megpróbálok első lenni?
Hát én ebben nagyon reménykedek és bízok, és még hogyha egy picit nagyobb kitekintést is teszek, tehát hogy nem feltétlenül csak a Bocuse-d'Orban, nekünk nagyon-nagyon nagy szükségünk van az utánpótlásra, hiszen nagyon nagy problémák vannak a munkaerőhelyzettel, és én azt gondolom és hiszek benne, hogy példaképek nélkül, eredmények nélkül sokkal nehezebb helyzetben lennénk. Én nagyon bízok benne, hogy mind a Bocuse-d'Or elindulásnak a vágya fölkeltődik a több fiatalba vagy idősebbe, de ugyanakkor abban is reménykedek, hogy nagyon sokan választják ezt a hivatást, és döntenek úgy, hogy ők szakácsok szeretnének lenni.
Egyébként ezen a magas színvonalon vannak már, akik zörgetik az ajtót?
Vannak, szerintem nagyon sok tehetséges fiatalunk van, hál' Istennek, úgyhogy meglátjuk, hogy ők részt akarnak-e venni a versenyen, vagy jelentkeznek, vagy merik-e megpróbálni. mert azért ilyen oldalról, az egyik oldalról előny nyilván, hogy így szerepeltünk.
Hát
másik
igen.
Oldalról azért egy kérdőjel is megfogalmazik mindenkibe, hogy na atyaik, ha nekem ez nem sikerül ugyanígy vagy hasonlóan, akkor rám milyen bélyeget sütnek. Hát ez nyilván ezek ilyen élő problémák.
Ezek minden versenynek élő problémája, akkor az, amikor az ember följut a csúcsra, vagy legalábbis annak a közelébe, akkor bizony a következő évben vagy időszakban meg kell tudni ismételni, mert egyébként, ha nem ismétli meg, akkor mindenki kudarcnak éli, és soha nem gondolunk arra, hogy egyébként azt, amit korábban elért, az mekkora teljesítmény volt, de hát ez mindig a mentalitás kérdése. Zárszó gyanánt, ugye már tervezitek az idei évet, de ha egy picit előbbre nézünk, akkor majd annak a csapatnak, amelyik meg fogja nyerni a magyar döntőt, és ugye elindul ezen az európai, aztán a világon is remélhetőleg. Mi mindent, vagy mit szeretnétek a felkészülésen? Mi az a legfontosabb dolog, amit talán változtatni kellene?
Hát én azt hiszem, hogy nem nagyon kell változtatni. Szerintem a tematika az jó volt, az időbeosztás jó volt. Itt egy dolog van, hogy még azokat a pici dolgokat, ugye láttuk a norvégoknak, láttuk a dánoknak a munkáját, egyébként nagyon érdekes, mert a norvégok végül is konyhai munkával vertek még ránk egy picit, tehát ott lehet még tovább fejleszteni, meg a dánok is azért több pontot kaptak, mert például az egyik versenymunkánkkal a norvégokat megvertük, a másikkal meg ők nyertek ellenünk, ugye, és ez nyilván a három pontnak az összpontszámából kerül ki a vég összpontszám. Úgyhogy én azt gondolom, hogy kielemeztük nagyjából, de most még a jövő héten, két hét múlva lesz egy nagy leülés, amikor tényleg megpróbáljuk azt az útravalót levonni konzekvenciaként a mostani két versenyzésből, amiből a magyar csapat a lehető legsikeresebb tud lenni a jövőben.
Járt a csapatnak egyébként valami jutalom ezért az eredményért?
Hát én azt hiszem, hogy maga az eredmény a jutalom, és hogy ez tehát, hogy én azt gondolom, hogy a Bencének, de szerintem a Patriknak is az élete szakácsként ezzel idézőjelben nagyon egyszerűen és vulgárisan fogalmazva megoldódott, hiszen neki ez belép innentől kezdve szerintem bárhol ez az eredmény, és azért azt látom, hogy aki a boxzoron az első, második, harmadik lesz, ő neki a karrierjének ez egy hatalmas lökést ad mindenképpen.
Zoltán, köszönöm szépen, gratulálunk újfent a kirobbanó sikerhez, és jó munkát kívánunk, meg hát azt is szeretnénk, hogy ez a siker megismétlődjön, vagy még egy picivel a magasabb fokára lehessen lépni a dobogónak. Köszönöm szépen, Hanvas Zoltán, a Magyar Bokuszdor Akadémia elnöke elemezte és gondolt vissza egy kicsit az elmúlt versenyre. Köszönöm szépen az információkat, szervusz!
Én köszönöm!
Huza Sándor műsorában a Bocuse d'Or megmérettetésről hallhattak, a hírek után a világ legjobb pitéivel ismerkedhetnek meg.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.